hetedikes koromtól lelkésznek készülök, nem volt B variáns a fejemben, hogy sokáig, ahogy kezdtem gondolkodni, meg betekinteni abba, hogy mit jelent egy lelkészi munka, amennyire akkor bele láttam, kezdtem azt gondolni, hogy emellé nem fér be a család. Annyira egész embert kér a lelkipásztori hivatás, hogy hogy lehet akkor felosztani, hogy feleség is és édesanyja is legyen a lelkész. Persze ez nagyon zöld fülőlátás volt, az élet azután hozta, igazolta, viszont nagyon-nagyon megrágtam azt, hogy ki legyen, ha már úgy döntök, hogy közös út, akkor ki legyen a társ. Nem volt ez kitétel, hogy lelkész legyen az én részemről. Az mindenképpen igen, hogy szeresse és félje az Istent.
Amikor a teológián találkoztunk, akkor már egyértelmű volt. Előtte nem volt egyértelmű, én nem akartam lelkész lenni. Én élelmiszerkémia mérnök akartam lenni, és ez úgy vár a 80-as évek végén, akkor még egy különleges vetületet is hordozott magában. Az a szak, amire én készültem az élelmiszerkémia keretén belül, az lehetőséget nyitott volna külföldön is járkálni, és a határok akkor nagyon zárva voltak, tehát ez egy nagyon izgalmas lehetőségnek tűnt. De nem azért nem akartam lelkész lenni, hogy mehessek külföldre, hanem azért, mert én miután az ifi csoport keretében mind inkább megéreztem Isten vonzását, és személyes kapcsolatba kerültem vele. Éreztem, hogy milyen felelőssége van a keresztény embernek, aki Istent ismeri, hogy mit mutat fel ebből az embereknek, és ezen felül a lelkésznek még nagyobb felelőssége van. És azt mondtam, hogy én ezt a felelősséget nem akarom, nem bírom, nem kell nekem. Ezért, hogyha valaki kérdezte tőlem, hogy hát én annyira benne vagyok az ifi tevékenységben, annyira járok templomba, annyira hívő vagyok, miért nem megyek teológiára? Elutasítottam, tehát látványosan ellenkeztem és elutasítottam, hogy nem, ez nem nekem van.
És aztán jött mégiscsak egy olyan visszajelzés, hogy az élelmiszermérnöki felvételi.
Az, hát a kommunizmusban azért nem volt könnyű, egyrészt kevés egyetem volt és sok jelentkező, másrészt ez egyetlen egyetem volt egész országban. Azt hiszem, hogy talán 72 hely volt, és több százan voltunk, nem tudom. Azt hiszem, az ötödik voltam a vonal alatt. És akkor azt mondtam, hogy első nekifutásra ez nem rossz. Egy hónap vakációt engedek meg magamnak, szeptember 1-én kinyitom a tankönyveket, és jövőre, ha Isten is megsegít, bejutok. És szeptember elején kinyitottam a tankönyveket, és nem ment a tanulás.
Ez annyira, 89. szeptember elsője.
Szeptember, igen, meg 89. júliusában érettségiztem, meg felvételiztem. És akkor eltelt így egy hét. De egy nagyon konkrét, nagyon tiszta elhívást kaptam, hogy menjek teológiára, és legyek lelkész. És én akkor azt éreztem, hogy felfordul velem a világ. És sokat kapáloztam ellene. Megpróbáltam Istent meggyőzni, hogy én román liceumot végeztem. A magyar főtantárt bejutni, semmi esélyem most bepótolni a 4 évet. Tehát amit emberileg lehetett, én próbáltam érként felhozni. Én csökönyös vagyok, kitartó vagyok, és ha neki fogok kapálozni, akkor nehéz engem leszerelni. Másfél évig tartott. Ez alatt a másfél év alatt ez olyan pusztai vándorlás volt nekem. Nagyon kemény leckéket tartogatott Izrael számára, és te én megtanultam másfél év alatt, hogy igazából, ha értelmesen akarom tölteni ezt a földi küldetést, ha boldog akarok lenni, úgymond, de a jó értelmében, nem érzelmileg, hanem a szó teljesebb értelmében, akkor nincs más alternatíva, és azt mondtam, uram, megadom magam. 2 heten belül megkaptam Marosvásárhely legjobb magyar tanárnőjét, aki 3 hónapja már nem fogadott diákot. Amikor felvételiztünk, látták, hogy nem állok éppen a helyzet magaslatán, nem tudtam az egész anyagot átvenni. Mondtam, hogy nekem Isten nem azt mondta, hogy egyből be fogok jutni. Azt mondta, menjek teológiára. Elsőnek jutottam be a fiúk közül az Erdélykerületből. Tehát a lényeg az, hogy én így kerültem igazából a lelkészi hivatással kapcsolatban, és most is azt vallom, hogy nagy felelősség.
És akkor a teológián egyszer csak jött Piroska. Egyértelmű volt-e, hogy a fiatal lelkésznek tanuló fiatalember szintén lelkipásztort választ társául?
számomra is csak az volt fontos, ahogy a párom is mondta, hogy lássam azt, hogy nagyon szeret Istent. 28 éves voltam, amikor megnősültem. 26 éves voltam akkor, amikor konkrétabban a párom felé fordultam. Én is olyan nyitottan kezeltem ezt a kérdést, mint ő. Azt mondtam, hogy Uram, ha nekem az életem értelme az, hogy téged szolgáljalak, hogyha ezt jobban tudom tenni család nélkül, akkor én kész vagyok erre. Tehát én a felvételi előtti két hétben láttam meg először a feleségemet, és eltelt utána még 3 év. Az mindenképpen egyértelmű volt számomra, hogy azt szokták mondani, a felső 10 000 közé tartozik. Azok között, a lányok között, persze, hogy nem volt 10 000, akikre nagyon elismerően, nagyon értékelően néztem föl, ahogy megélték a hitüket. De azt mondtam, Uram, te mutasd meg, ki legyen. Aztán megmutattam.
És ez tart már jó sok éve, mert hogy közben 2 felnőtt gyerek is csatlakozott a családhoz. Most megint Piroskádnak adnám át a szót.
Én így visszatekintve hálás vagyok azért, hogy mindkettőnket jellemzett ez a nyitottság felfelé. Hittünk abban alapvetően, hogy megvan a helyünk. Például akkor, amikor végeztem a teológiát, azon a nyáron házasodtunk össze. Bennem alapvetően az volt, hogy szeretném minél jobban elvégezni a teológiai tanulmányaimat, és azután jöjjön egy nagyon erős új szakasz, mint például a házasság, mert például nem tudtam összeegyeztetni, hogy teológus évek alatt menjek férhez, hála Istennek nem is úgy adatott. Továbbra is ez volt a jelégem, hogy egész ember kíván ez is, az is, tehát egy kicsit még érlelődni kell ahhoz, hogy ezt megtanuljuk menedzselni, ötvözni, és amikor végeztem a teológiát, előtte már megtanultam kántorizálni, hogy akár kórházlelkészként, akár intézményi lelkészként, főleg, hogy nőként, gyülekezeti lelkészként, az vajon milyen, és nagyon szépen alakult minden. Akkor a férjemet egy alapítvány vezetésével bízták meg, amikor összeházasodtunk, és jó lett volna Kolozsvár körzetében 50 kilométeres körzetben találni számomra helyet. Végül úgy alakult, hogy én Szamosfalván voltam segédlelkész, tehát adatott. Erre úgy nem lehet más mondani, nem részletezem hosszan. Ez olyan szép 2 éve volt, neki Kolozsváron kellett lenni minden nap a hétközben, nekem meg Szamosfalván kellett helytállnom.
Az is Kolozsvár gyakorlatilag.
Van, és megszületett az első gyerekünk a 2. év áprilisában, tehát 2 év volt a segédlelkészség. De úgy döntöttünk, hogy helytállunk szeptemberig tartott a kinevezés, és a férjem helyettesített hétvégén, tehát nem hagytuk ott áprilisban a főlelkész, sokkal nehezebb lett volna az ő helyzete, és azután gyereknevelési szabadságra mentem. Koloskorát, a kis gyülekezetet vállalta be a férjem az alapítványi munkája mellé, és őszintén akkor az volt bennünk, hogy de szép csendes környezet, 1 gyerek, 2 gyerek, 3 gyerek, 4 gyerek, ideális helyzet lenne, azután meglátjuk, és már az első évben, tehát 2000-ben került a férjem Koloskorára is, vagy vállalta fel, oda eleve 3 gyülekezet tartozott, tehát Koloskora volt az anyaegyházközség, mellette volt Bodrog és Apahida, társegyházmér szorván. A következőre 2001-ben ürült meg Kolozs váratlanul. Elkezdtünk gondolkodni azon, hogy egymás mellett van 2 gyülekezet. És ez lelkész házas párok esetében ideális helyzetnek mondható, de én gyereknevelésén voltam egy 7 éves kisgyerekkel. Nagyon mélyen magamba kellett tekinteni. Egy kis gyülekezetben szerettem, szívesen kántorizáltam, nagyon szerettem, kezdtem az anyukaságot, és nagyon szerettem. Viszont azt láttam, hogy szükségem lenne kihívásra. Elég lehetetlen felállás volt férfi és nő lelkész pályázott Erdélyben. Ezelőtt 27 évvel, ezt így nem kell különösen magyarázni, illet a férfit választani, úgymond. Számomra ez elfogadható volt. Tehát arra gondoltam, hogy ha nem az én helyem, nem úgy van adatva, akkor az úgy rendben van. Ha pedig ne talán attól nyílik, akkor az én helyem lesz. De itt is egy annyit megosztok, hogy meghívtak imaheti szolgálatra, és amiközben megtartottam az Isten tiszteletet, szavaltak az emberek, énekeket kértek, egy olyan fajta nyitottságot érzékeltem igehirdetés közben, hogy a lelkem mélyén, ahol csak a mindenható lemát, az volt bennem, akkor még nem tudtam, hogy örül Kolozs, milyen megtiszteltetés lenne egy ilyen gyülekezetben szolgálni lelkészként, és ezt úgy csendben Isten előtt tartottam. Ahhoz, hogy évek múlva kiderült, hogy többen a jelenlévők közül mi közben hallgatták az igehirdetést, az volt bennük a lelkükben. Milyen jó lenne, ha ezt küldenéd hozzánk, Istenünk. és ez nagyon szépen találkozott, mert hogy a pályázás útján a gyülekezet engem választott meg. Én nagyon bátornak tartottam a kolosiakat. Tényleg úgy indultam, hogy nem is érdekel, hogy kire szavazott, induljunk egy tiszta lappal, ismerjük meg egymást. Azután elfogadjuk egymást, vagy nem. És egy ilyen mondatom az volt, hogy szeretni akarom a gyülekezetet. Ez nekem nagyon fontos, hogy így adni, így jelen lenni, így végezni a szolgálatot, hogy szeretettel szeretem, és ebben folyamatosan szeretném fejlődni, meg helytállni, hála Istennek eddig megadatott, és úgy éltem meg ezeket a visszajelzéseket, és kaptam, hogy szépen sikerült ez az összehangolódás lelkész és gyülekezet között, ahogy folyamatosan egymást megismertük, ahogy elkezdtünk együtt dolgozni ennek minden ágabokával, ez egy nagyon szép történet lett számomra, megajándékozottnak érzem magam. 25 éve.
Azt hiszem, hogy a családban ez hozza a stabilitást. Kolozs. És ez a parókia, ahol most is beszélgetünk. De hogy történt az a váltás, hogy ugye jött a stabil pont Kolozs, ahol a feleség szolgál. És akkor van egy férj, aki egyszer csak a szomszédos karából egy, hát majdnem szomszédos gyülekezetbe kerül. Akkor az a családi életet ezt mennyire változtatta meg?
A jó irányba segítette, erre sokszor rácsodálkoztunk, hálát adtunk érte, főleg miután megszülettek a gyerekek is, mert hogy azt tapasztaltuk, ez ugye az élet mutatta, a tapasztalat igazolta, hogy ez milyen szerencsés felállás, hogy az anya itthon lehet a gyerekekkel, és várjuk haza apát a megterített asztallal minden vasárnap, addig várom, míg hazaér, 2:30-3, akkor ebédelünk, itt várjuk, amíg érkezik, de hogy anya ott lehet a gyerekekkel az istentisztelet után. Persze az külön menedzselést kért, mint a több gyülekezetben való helytállás is, és a családi egyensúly is, hogy meg kellett tanulni jól menedzselni a dolgokat, az időt jól, tehát hogy minél jobban, ahhoz, hogy lefedjük a jelenlétünkkel családban is, a szükségeket a gyermekek között is, és próbáljuk úgy igazítani, minél jobb legyen. Másabb volt a légkör így. Apa volt az, aki elment, és aki hazajött, aki folyamatosan járt, a karácsonyi műsorra is éppen beérkezett időre, az ünnepeken is, és ennek meg volt az izgalma, a varázsa, hogy vártuk őt haza. Tényleg ez lett a fix pont, úgymond, a stabilabb alap, és ez így számunkra ez így élhető volt, és jobb volt, mert hogy amire Kolozsnak lett leállni egy házakara, amióta önállósították a Bahivát, azóta Bodrogot Patához csatolták, Kolozs Karát Koloshoz. Azóta én járok minden vasárnap Kolozs Karában, a Kolozsi istentisztelet után, de már nagyok a gyerekek, nincsenek itthon.
Viszont már vissza lehet járni oda, ahol kántorizált korábban.
Így van, és akiket meg megismertünk kezdettől, ez számomra egy külön szép szín volt, és gazdagító, úgy éltem meg a szolgálatban, hogy egyáltalán nem a fárasztó részét látom, hanem az örömteli részét. Én elég gyakran csodálkozok rá úgy területekre, hogy így megtiszteltetésnek érzem, hogy rám bizatik, Karával is így vagyok.
Igyekeztem azzal a lelkülettel fogadni a koloskarai gyülekezetet, tehát összesen Karra, Bodrog és Apahida nem volt 100 lélek. 93-94 talán volt akkor, amikor én 2000-ben elvállaltam, a fiatalság Kolozsváron volt. Hiszen 10-13 kilométerre légvonalba Kolozsvártól egyértelmű, hogy az iskolákat miután ott végezték, munkalehetőséget ott kaptak. A kommunista időszakban senkinek nem volt kedve visszamenni falura, ahol víz nincs, ahol infrastruktúra nincs. Kolozskarán volt egy pár ihatókút, és az ivóvízért mindenki 2000-ben is azokra a kutakra járt. És akkor, amikor püspök úr azt mondta, hogy felajánlja, hogyha elvállalnám ezt a gyülekezetet, annyit kértem, hogy jó, nézzem meg, azt se tudtam addig, hogy éppen merre van is, és mi van ezzel a gyülekezettel. És volt templom, csak amikor megláttam a templomot, akkor nagyon elszorult a lelkem. Ugyanis nem barnás foltokban volt a rozsda a templomtorony bádoglemezén, hanem zöld és sárga volt az egész templom bádog tető, tehát lassan nem volt egy olyan fél négyzetméter, ami ne lett volna összerozsdásodva, meg összelyukadva. És a falak összerepedve a repedéssel kiláttam. A kis madárka befért. Villany nem volt a templomba. Tudom, hogy előttem többen megnézték, és nem voltak hajlandók elvállalni. Egy idősödő gyülekezet, idősödő szórványokkal, és akkor úgy éreztem, hogy nekem akkor most itt kell helytállni. És végül, amikor 2020-ban kiköszöntem a gyülekezetből, 20 év volt mögöttem, igazából én voltam az a lelkész, aki a legtöbbet ült a karai gyülekezetben az egész visszakövethető története folyamán. És úgy éreztem, hogy mindig könnyebb nagy gyülekezetben prédikálni, és sok fiatalnak, vagy sok érdeklődőnek igét hirdetni, vagy tevékenységeket szervezni. De miért kéne én a könnyebbik oldalát keressem? Egy lélek is. Óriási kihívás. Juhászkutyák között átgyalogolni sárban, húban, az 5 kilométerre levő szorványba. Nagyon nyugodt voltam, hogy én a helyemen vagyok most. Közben hívtak meg városi gyülekezetbe is. Sőt, volt olyan gyülekezet, hogy mind a kettőnket hívtak. És annyira éreztem, hogy nekem még itt van a helyem. Majd eljön az ide, amikor. És majd eljött az ideje.
20 év után?
Igen.
Hagyott hátra a feleségének természetesen.
2014-ben ünnepeltük meg a karai templom építésének a 100. évfordulóját. És arra az időpontra, hála Istennek, sikerült gyönyörűen rendbe tenni, kívül, belül felújítani, és még a külföldre származottakat is hazahívni, úgyhogy el is jöjjenek. A karaiak is betették a lelküket, sőt, még a kolozsiak is. Tehát azért az, hogy én itt lakom Kolozson is, azaz Kolozson, az azért kapcsolódást jelentett az itteni gyülekezeti tagokhoz. Én is részt vettem azokban a tevékenységekben, amelyek számukra voltak szervezve, és ők is kapcsolódtak, hogyha valamit szerveztünk karába. Tehát óriási meglepetés volt az, amikor én ugyebár összeállítottam az ünnepi műsort. Ének és felszólaló, azután meg amaz, és a végén finoman jelzi talán a párom, hogy hát akkor most üljek le egy kicsit, és látom, hogy felállnak a kolozsi házas csoport tagjai. A feleségemmel együtt vezettük ezt a házas csoportot már az elejétől fogva, és egy nagyon szép ünnepi műsor részlettel ajándékoztak meg engem is, meg az egész ünneplésnek egy szép színfoltja lett. Ami igazából karában nem adatott meg, hogy ifjúsággal foglalkozni, sok gyerekkel foglalkozni, az azért részben Kolozson csak fel volt kínálva, a feleségem sok mindenbe bevont, és voltak tevékenységek, amiket kimondottan ketten vezettünk, és az egyik a házas csoport, és a másik az ifjúsági csoport. Nekem a színem csücske az ifjúság. Azt mondtam, hogy én örök ifjúsként fogok meghalni. És akkor innen lett aztán egy tovább hívás. Apahidán karai lelkészként egy magánházba, egy szobába tartottunk istentiszteleteket, jobbára egy hónapban egyszer. Tény, hogy egy pár idősebb a személy jött Apahidán, ha fiatalabbak be is költöztek, nem igazából akartak csatlakozni ehhez. Volt olyan személy, aki azt mondta, hogy tiszteletesor, én ha istentiszteletre megyek, én templomba szeretnék lenni, ott érzem jól magam. 2010-12-től elkezdődött a nagy építkezés Apahidán is, és elkezdett megváltozni a helyzet. Én 2015-ben szembesültem azzal, hogy Kolozsváról kiköltözött, és megérdeklődte, hogy hol tartanak református istentiszteletet Apahidán, és eljött odahoz a házhoz. Én pedig nagyon megörültem, és mondtam, hogy jó, akkor a következő héten meg is látogatnám. És amikor elmentem az új tömbházhoz, néztem az interfonon, egy magyar név, két magyar név, öt magyar név, átmegyek a másik lépcsőházhoz, ott is vagy 10 magyar név, ime költöznek be magyar családok is. Ez nekem már is a lámpát fölgyújtotta, úgymond, hoppá, mire kell készülni Apahidán, és hogy azok, akik beköltöznek, találjanak olyan lehetőséget, ahol közösségben érezhetik magukat, magyarként jól érezhetik magukat, és a hitüket is gyakorolhatják, megélhetik. 2017-ben voltam megbízva azzal, hogy akkor próbáljak egy felmérést készíteni, hogy ténylegesen mennyi magyar van Apahidán. Ez egy óriási befektetés amúgy, gyülekezetet alapítani, templomot építeni, és akkor legyen kinek. Letettem az esperes hivatal asztalára egy 147 személyből álló összeírást reformátusok. És akkor úgy döntöttek, hogy Bodrogot csatolják Patához, Kara, mint Leányegyház, át lett csatolva Koloshoz, feleségemhez. Szoktuk viccesen mondani, hogy családba maradt, és akkor nekem rendeltetett ez a kihívás Apahidán teljesen újat indítani, nem is csak nulláról, hanem nulla alól, mert még hely sem volt, nem, hogy templom nem volt, hanem még hely sem volt, még azt is keresni kellett, hogy hol lesz egyáltalán a templom felépítve.
Férjének jött egy alapos kihívás, azt hiszem. Ez hogy változtatta meg a családi nyugalmat, a kolozsi békés központ helyzetét, ahová aput haza lehetett várni? Azért ez mégiscsak más. Nem azért, mert messzebbről jön, mert nem a távolság határozza meg, hanem teljesen más fejjel, hadd mondjam így, jön haza egy templomépítő apu, mint egy egyszerűen heti szolgálatát végző lelkipásztor, aki ezt már tudja, hogy csinál.
Aki minket ismer régebbről, az tudja, hogy egy ilyen nyüzsgő család vagyunk. Tehát ez olyan aranyosan hangzott nekem, hogy a békés család.
A nyugalmi pont?
Változtatta meg, mert hogy inkább Mékoshoz hasonlított a mi családunk mindig is. Hogyha nem ez, akkor az. Tehát ha nem éppen építés volt a téma, akkor...
Volt egy felújítás előtte.
Folyamatosan voltak felújítások, de hogyha éppen nem volt valami nagy kihívás, akkor megjött a doktori képzés.
Pont erre gondoltam, hogy mindig, azt épp csak letette, és már jött a következő.
Mindig meg volt, tehát mindig megkereste, valami mindig volt. Úgyhogy ilyen szempontból annyit mondanék, hogy csak más a téma. Hogy most nem tudom építés, és persze, hogy más, de örülök, hogy ennyi tapasztalattal a tarsolyban érkeztünk el ide, meg annak is örülök, hogy a gyerekek felnőttek, és így következett el az életünkben ez a szakasz. Valahogy úgy voltunk, lelkészházas párként ezáltal külön gyülekezetben szolgáltunk, hogy megvolt az a fő irány, amit mindenkinek külön kellett végeznie, a maga dolgát. Úgy is fogalmazódott meg bennem, hogy az alapban, a gyökérben egyek vagyunk, ott egymást támogatjuk maximálisan, hordozunk egymást, megbeszéljük a témákat, de azután úgy mindenki kiágazik a maga irányába, és nekem is meg kellett tanulni ennek minden pozitív velejárójával és minden küzdelmével, hogy álljak meg a saját lábamon lelkészként. Hála Istennek a férjem az a típus is, aki inkább a fejlődést támogatja, tehát nem az, hogy akkor most nyafogunk és elvégeztetjük a dolgunkat egymással, hanem abban támogatjuk egymást, hogy ki végezze a maga dolgát, és amiben meg szükség van a segítségre, ott készségesen segítjük egymást. De nincsen Apahidán az a hagyományos papné, aki a legtöbb gyülekezetben ott van segítőként a tiszteletes úr mellett.
Aki a nőszövetséget működteti, van, a tésztát megsütteti, és ehhez hasonlókat, hát gyerekeket összeszedik.
Hála Istennek a kolozsi gyülekezettel beszállunk a tésztasütés és ilyen témába. Úgyhogy ezt a hátteret próbáljuk biztosítani, ahol tényleg kell, vagy az ilyen nagyobb kihívásoknál, mint például a képkiállítás, ami volt Apahidáért. Viszont nem az a hagyományos felállás, amilyenk, hanem tényleg ez az önálló, ki a maga helyén végzi a szolgálatot. Az elején ez így alakult a nagy távolság és ingázás miatt, és aztán ez így beállt, hogy elég ritkán tudjuk hallgatni egymást. Ezt hiányoltuk az elején.
Erre nem is gondoltam egyébként, de logikus.
Mert hogy azért szakmailag is tudunk szeretetben is rálátni arra, ahogy szolgálunk, és mindkettőnknek erre szüksége van, tehát ez fejlesztő ezt hiányoltuk, viszont azért úgy voltak lehetőségek kevesebb, tehát például szilveszter estéjén, olyan estéjén a legtöbbször a férjemet kérem Kolozson a szolgálatra. Most már ez is változott, amióta apa hídó bejött a képbe, tehát csak hozott változást apa hídó.
De miért szolgáljon ő szilveszter este?
Azért, hogy készítsem el a szilveszteri menüt, mert hogy én se tudok hagyományos papné lenni itthon. Hogy,
itt sincs papné.
Itt sincs papné, hát van.
Nem jó lelkész feleség a férje.
Egyik esperesi vizitáción a legelsőn kérdezte, most akkor itt zárójelben elmondom ezt a poént, kérdezte az akkori egyházmegyei főjegyző, amikor az ebédre került sor, hogy na lássuk, mit főzött a kolozsi papné, és mondtam, hát a kolozsi gondnokasszony készítette az ebédet, mondta, de én arra vagyok kíváncsi, hogy a kolozsi papné mit főzött, és akkor elkezdtünk nevetni, mert a férjem nem mutatott, hogy hát hogy állt helyt. Úgyhogy ez a hagyományos felállás nálunk nem úgy van, mint a hagyományos kerékvágásban, de ugye azt fontosnak tartom, hogy tényleg gyökérben egyek vagyunk, támogatjuk egymást, és ez nagyon nagy erőforrás jelent. Tehát az, hogy érthető, ha sokat kell távol maradni. Még egyszer kihangsúlyozom, hogy örvendek, hogy nem a kis gyerekektől kell ilyen sokat távol maradni, de vagy az, hogy akkor elég hamar kiszámolom, ahogy hallom a vasárnapi programot, hogy ahogy én hazakerülök a beteglátogatásból is, neki még azután kezdődik kettő, tehát vasárnap este egyedül leszek itthon, más elfoglalóságot keresek. Ez így benne van a pakliban.
Ebéd 4-kor.
Attól függ, vagy sokszor egyedül, de hogy én is szaladok a másik helyre. Tehát talán a téma lett más, tehát más szint hozott, más fajta a mozgalmasság. Arra rácsodálkoztunk meg, az esperes úr is kérdezte az elején, amikor elvállalta a fahidát, hogy biztos vagy benne, hogy 50 plusz évesen ezt te akarod végezni, de így, aki közelről ismertük, azt mondtuk, hogy ha Isten erőt ad neki, mert ez azért innen függ, és ha rábízza, akkor emberileg nem látjuk a lelassulást, vagy az elpuhulást az életében, hanem tényleg, mintha erősen fokozatra kapcsolt volna.
Tiszteletes úr tud főzni.
Most áruljam el, hogy nekem van szakásdiplomám.
Hűha, és szokott főzni, akkor így kérdezem inkább. Aha, szóval tudna, csak nem sok alkalma van.
Igen, hogyha nem volna annyi minden más, amivel foglalkozzam, jó kedvel tudnám csinálni, főleg kísérletezés vonalán.
Szóvidálás?
Bármilyen érdekesnek tűnő kombinációt, új receptet ki tudok próbálni.
És szokott is?
Nincs időm. Tehát megegyeztem az elején a feleségemmel, hogy inkább minden ebéd után készpuszit adok neki, csak főzzem meg.
És mit szólt hozzá a feleség?
Ebben az értelemben én hagyományos gondolkodással vagyok a háziasszony szerepét illetően. Engem például, ha fontos dolgok vannak, hát szinte zavar, ha odáll el most két tányért a férjem a kagylóhoz, mert hogy tudom, hogy az alatt a sokkal fontosabb dolog elmarad, nekem ez meg nagyon könnyű, gyorsan megy. Ez nekem nem jelentett problémát, ilyen háttérből jövök, ez a szinte, ez a természetes. Attól nagyon jól esik, hogy úgy kapom a kagylót, ahogy hagyom rendben, üresen, akkor is, ha megvolt az ebédje, hogy ezekre odafigyel, ezt külön értékelem, de nincs ilyen elvárásom, mert hogy látom, hogy nagyobb szinten, pörgősebben van igénybe véve. Én meg kikísérleteztem, hogy nagyon gyorsan végzem ezeket a dolgokat, tehát úgy tényleg nem jelent nekem erőfeszítést, szeretek főzni, gyorsan elvégzem.
És jól főz, nagyon finomat.
Köszönöm.
Hát ezt egy szakácstól hallani.
Külön megtiszteltetés.
Azért karácsony első napja egy napra esik, és ott van szükség egy családból két lelkipásztorra és egy családi ünnepre. Ez hogy történik?
Ez volt a legnehezebb, és köszönöm is ezt a kérdést. A gyermekeink iránt nagy-nagy elismeréssel vagyunk, hogy úgy valahogy belenőttek ebbe a helyzetbe. Az tény, hogy igyekeztünk figyelni arra, hogy valamelyik családtag legyen itt az ünnepen. Annak azért nem tettük ki őket, hogy mi megyünk és ők maradnak, hanem vagy az én családomból aztán később a férjem szülei rendszeresen itt töltötték a karácsony estéket. Azért, hogy amikor apa is és anya is elmegy, ők várhassák, nyugodtan készülhessenek, tehát legyen meg az a fajta hangulat, ami azért maradandóan épül be egy gyermek életébe, de az ő életükbe az épült be, az is beépült, hogy a tatával, mamával készülgetnek, miközben anya, apa megy, próbál szerepekre készül, gyerekcsoportok jönnek, mennek.
Erre nem is gondoltam, hogy készülni is kell, nem csak szenteste kell ott lenni.
Abszolút, tehát hogy ez egy hosszú készülési idő előzi meg a szentesti ünnepet. És igyekeztünk valahogy úgy osztani, hogy akármerre mentünk. Régebb jártunk a fiatalokkal kántálni karácsony este. Én legtöbbször éjjel 2-kor azt mondtam, hogy nekem ennyi volt, vagy 1 órakor.
És ők még mentek? Bírom.
Még mentek, bejárták az összes fiatal családjához, elmentek. De olyankor is igyekeztünk, hogy 1 fél óra a karácsony fa mellett istentisztelet után az a családé, vagy valamennyi, tehát most ha nem is deciztük ki meg a közös vacsorából, bár ha sietősebben is, de egy kicsi legyen meg. Viszont ez mindenképpen a lelkész családoknak sajátos helyzete, a lelkész családokban felnövő gyermekeknek, hogy ott egy kicsit másabb az ünnep, tehát ott ők azzal a töblettel és hiánnyal mennek, hogy a szolgálat a természetes része annak, hogy mi adunk, tehát adnunk kell, erre vagyunk elhívva, ez a feladatunk, hogy másokra figyelünk, tehát nem csak a magunk ünnepét szépen kitisztíteni, kibélelni, hanem természetes része annak, hogy sokat vagyunk távol is. Igyekszünk így is ünnepelni, jelen lenni. És örülök, hogy ezt már a felnőtt gyermekeink mondták, úgyhogy nehogy ez a része. Hogy ez a mi utunk.
Hirtelen most szembesülök azzal, hogy egy lelkészházas párnak volt-e 20 év alatt olyan karácsonya, amikor úgy nézett ki a karácsony, mint egy, nem tudom, egy átlag családban, a könyvelő meg a felesége családjában. A könyvelő és a varrónő együtt tölti a szentestét, karácsony első napját, eldönthetik, hogy kántálnak-e. Volt-e ilyen karácsonyuk, amióta együtt vannak?
Nem, de hogy ez nem is téma. Benne volt a pakliban, hogy ez a mi útunk, és amúgy nagyon-nagyon sok örömet ad. Folyamatosan éveken keresztül arra figyeltem én is a magam területén, a párom a maga területén, hogy mi az, ami feltölt, mi az, ami szakmailag képez, konferenciákra igyekeztünk járni. Ahogy a gyerekek annyira nőttek, én akkor kezdtem mesterizni, addig nem akartam itt hagyni őket az egyéb feladatok mellett. Kontextuális elgondozói képzést végeztünk, tehát hogy igyekeztünk azt beölelni, amiről azt éreztük, vagy érezzük, hogy frissen tart. Mai napig főzés közben hallgatok podcasteket, beszélgetéseket, olvasunk, beszélgetünk témákról, mert hogy nagyon-nagyon fontos, hogy azt a belső lángot őrizzük meg magunkban, ezért én vagyok a felelős, hogy az én lelkemben az frissen maradjon, hogy megtegyem magamért, az Istennel való kapcsolatért azt, ami az én részem. Ez külön figyelmet igényel, úgyhogy nem is volt az téma, hogy akár vágyni olyan karácsonyra, ami más. Addig, amíg ez az útunk. Érdekes tapasztalat volt a Covid idején, a Covid járvány idején a húsvéti ünnep, az esett bele, a húsvéti
az volt az első ilyen.
Igen. Nem kellett menni sehová. Itthon maradtunk, készültünk. Emlékszem, nagyon érdekes volt azon a húsvét kora reggelen, kitettük a nagy hangfalat, van egy számomra nagyon kedves húsvéti ének, azt énekli meg, ahogy hajnalban Jézus jön feléd. Azt minden húsvétban én szeretem meghallgatni, gyönyörű a felvétel, és azt például úgy hallgattuk akkor meg, hogy kitettük a tornácra a hatalmas hangfalat, és beindítottuk a csendben, mindenki bezárkozott, hogy hallatszott.
Tehát nem, a falu is hallhatta.
Nem visszatetszően, de itt a szomszédok azért hallották, és nagyon jó visszajelzés, hogy ez úgy jól esett hallani. És az egy sajátos érdekes tapasztalat volt, hogy rácsodálkozni arra, hogy milyen az, amikor tudjuk, hogy nem kell sehová menni, hogy egymás mellett ülünk. Úgy éltük meg, hogy most ennek van az ideje, most erre csodálkozunk rá. Ennek a gazdagságából részesülünk, hátrányából, előnyéből. Érdekes sajátos tapasztalat volt. És tudjuk, hogy ha megadatik majd a nyugdíjas évek ideje, akkor majd más lesz. De én úgy élem meg, hogy ez a természetes. Tehát nincs bennem egy olyan, hogy miért kell ezt így tenni. Hát akkor nem tenném, ha arra lenne igényem. De ez így természetes, és ez az örömet. Thank you.
tiszteletes úr, a karácsonyi vacsora az hol következik, hol költi el, és milyen kívánságai vannak ilyenkor? A felesége megfőzi, gondolom, amit szeretne, minden szakács diploma ellenére, amit ön szeretne már mind. És ő otthon van a gyülekezettel. Tehát kijön a templomból, és már is otthon van.
Otthon van, de hogy van otthon? Fél lábbal már a következő programnál. December elejétől igazából sorozatban jönnek a programok. Tehát a feleségem, ha befejezi az óvodás gyerekekkel a próbát, akkor egy órán belül a kisiskolásokkal folytatja. Ha azzal is befejezi, akkor jönnek a kátisok. És ha velük is befejezi, akkor jönnek az ifisek.
És még nem volt nőszövetség, nyugdíjas klub, férfi dalárda, stb. Van, még van valami?
Férfi dalárda nincs. Nekem igazából pont ezért nincsen elvárásom a feleségem felé, sőt, sokszor volt az, hogy mikor láttam, hogy szombaton ki se látszik a vallásórákból, még kell készülni ifire, és akar főzni, akkor mondtam, hogy drágám, ott van két tojás a hűtőben, egy rántottát simán megoldunk vasárnapra, légy szíves, ne főz.
Na.
És amikor láttam, hogy ezt nem akarja meghallani, akkor megígértem neki, hogy nem fogok enni abból, amit főz, mert látom, hogy kinyújtóztatja magát.
Azért, hogy minden...
A legtöbbször igyekszem pénteken megfőzni. Amúgy nagyon ritka. Nagyon ritka lettünk rántottát vasárnap, szerintem 27 év alatt kétszer se. Háromszor se, de tényleg komolyan gondolja. Tehát az a szép benne, hogy tényleg ez a fajta egymásra hangolódás, amit az előbb említettem, egy gyökérben együtt vagyunk, érzékeljük egymást, hogy most mi az, amit nem kell beletenni azért, mert az úgy kellene, hogy legyen ünnepi húsleves, vagy vasárnapi húsleves, az ünnepem a húsleves. Tehát, hogy nyugodtan jöhet egy paradicsomleves, vagy egy megyleves, és ha nagyon szorul a helyzet, akkor a rántotta. Tehát, hogy ez a fajta rugalmasság az, amit a szeretetben megélünk, az egymásra hangolódásban, és amivel tudjuk vinni az olyan helyzeteket, amikor sehogy nem fér be, se gyorsaság, se szorgalom, se semmi mellett nem férnek be, és ezt nagyon értékelem, és értékeljük egymásban, hogy mindketten ilyen téren egymás felé rugalmasak vagyunk.
És olyan volt, hogy nem ette meg a mégis megfőzött ebédet?
Nem emlékszem olyanra.
Szereti a hasát a tiszteletes úr biztosan.
Igen, ha van időm, akkor ihjenckedek, ha pedig nem, akkor bármit rákenek a kenyérre, és Kolostól apa hidáig az autóban megreggelizem például.
El tudom képzelni, hogy volt is erre példa, nem azért, mert Kolozson nem volt mit enni.
Ez a gyakoribb. Most, mióta apa hideit, nem tudom, építés lett, a kocsiban történő reggelizések megszaporodtak ebédek. Ebből már nem engedek, mert tudom, hogy ha nem, akkor nem eszik délutánig.
Megoldom. Háttérbe szólítom azt, hogy most én éhes vagyok, vagy nem. Tehát volt úgy, hogy reggel haltam pár falást, és amikor hazajöttem, akkor ebédeltem.
Ez viszont nem csak kétszer volt.
Ez gyakoribb, mint a vasárnapi tojás rántotta.
Sokkal gyakoribb.
Tehát ez, itt az a jó, hogy nem ez a prioritás, hogy ilyen családi rituálék mentén éljük meg az ünnepi vagy a vasárnapi hangulatokat, hanem sokkal inkább az a fontos, hogy amikor helyt kell állnunk, amikor pont arra van szükség, hogy a szolgálatban mások fele jobban nyissunk, többet adjunk, akkor ez mind a kettőknek természetes. Azon kellett zsonglőrködnünk, ahogy a gyermekeink jobban felnőttek, mert kicsiként mindegy volt, hogy most a pár száz kilométerről jövő nagyszülők vannak mellettük, vagy mi, ha szeretetben van részük, de aztán, mikor felnőttek egy kicsit jobban, és kezdték megérteni, hogy a barátoknál, meg a barátnőknél ott már más a karácsony este, hogy mégse maradjanak hiányérzettel, vagy keserű szájízzel, vagy akkor mivel pótoljuk utána. És aztán, miután ők is ifisek lettek, akkor jöttek ők is velünk.
Bár nem mindig tudjuk azt a fajta rituálét a családban alkalmazni, azért nagyon törekszünk rá. Főleg így, hogy nagyobbak lettek a gyermekeink, és ritkábban jönnek haza. Volt már nem egyszer olyasmi, hogy egy ebéd utáni beszélgetés, nagyon jó beszélgetés kipattant, és lemondtam. Nem jelentkeztem, hogy hová megyek délután, de nem mentem sehová, mert azt mondtam, hogy most ők a prioritás.
De terveztem,
hogy megyek. Ők a prioritás, a gyermekeink, velük ritkábban találkozunk, tehát azért igyekszünk arra is figyelni, hogy rugalmasan, de ne szoruljon ki az a fajta rituálé, ami táplálja a kapcsolatunkat házasságban is, és a gyermekeinkkel is, meg a családtagokkal is. Igyekszünk ki zsonglőrködni.
Ki a nagyobb zsonglőr a családban?
Hát, itt szerintem egyértelmű a válasz, hogy mindenki a férjemre szavazna, ilyen reflexből.
Az arcán azt látom, hogy nem.
De ha egy kicsit gondolkodunk, akkor nem olyan nagyon tennének engem se háttérbe, sőt, most már a gyermekeinket se. Szerintem jól kitanultuk a zsonglőrködést.
Én nagyon könnyen tudok újra tervezni. Arra kell vigyáznom, hogy ne borítsa ki a sok hirtelen újra tervezés a többieket.
Idén karácsonykor is a gyerekek messze vannak, hazajönnek-e, számítanak-e rájuk?
Persze, alapemberek, hála Istennek még a segítésben is. Kolozsban én nagyon szeretem azt, régóta így gyakoroljuk, szinte a kezdetektől, hogy a karácsony este nem egy hosszú igehirdetés van, vagy egy rövidebb igehirdetés, hanem mivel hála Istennek sok gyerek fiatal jár a gyülekezetbe, hallásórákra, ifikre, úgy mondom, vallom, hogy az ő ajkókon keresztül hirdetjük az igét egy kicsit más formában, ami azt jelenti, hogy egy rövid, pármondatos igéhirdetésnek nevezhető gondolatsor van, amit igyekszem meggyúrni, átgondolni, elkérni, hogy érlelődjön bennem. Két ének egy ima, azután a nagyobb része az, hogy a kicsittől kezdve az ifisekkel befejezőleg karácsonyi műsor van általában, tehát az ifisekkel szerepeket szoktunk tanulni, karácsonyi darabokat, és így próbáljuk ugyanazt az üzenetet tenni a gyülekezet elé, és számomra nagyon szép az, nagyon szép ajándék, ahogy visszaigazolnak a jelenlétükkel az emberek. Minden gyülekezetben szerintem karácsonykor vannak a legtöbb karácsony este, itt viszont soha nincsenek máskor annyira. Meg volt olyan év, hogy elszármazottak, mondták, akik hazajöttek akár külföldről is, hogy úgy időzített, hogy karácsony este itt legyen, hogy nagyon szereti ezt a minőségi szép dolgot, amit itt lát karácsonykor. Ezt a kívülállók mondják, mi egyszerűen tesszük, ahogy érzékelem a csoportot, amire én is rezonálni tudok, olyan darabot választok, verseket, énekeket, úgy állítjuk össze, de mindenképpen mindig van egy koncepció, amire felfűzöm, a kicsikét, a közepesekét, az ifisekét, tehát van annak egy éve és egy üzenete, és nagyon örülök, hogy ez átment, pont egy fiataltól hallottam vissza az idén, de hát, hogy abban nőttem fel, hogy minden műsornak volt egy eleje, egy közepe, egy vége, egy íve, tehát, hogy ezt nem lehet csak úgy összedobni, és öröm számomra az, hogy szívesen vesznek részt benne, tehát együtt megdolgozzuk, próbáljuk, küzdjük. Nagyon hálás vagyok, hogy a felnövő gyerekeink, ahogy annyira nőttek, segítőként is bebeszálltak táborokba is, a műsorokba is, és hála Istennek még az a fejezet van az életünkben, amikor hazajönnek karácsonykor, tehát még nem szálltak ki egészen a családi fészekből, és így is jelen lesznek.
Ezen kívül a karácsony este az úgy szokott történni, amik kolozskarai lelkész voltam, akkor kolozskarai variánsban, most apahidai variánsban 4 órára teszem az ünnepi műsort Apahidán, hogy 6 órakor tudjak itt lenni a 6 órakor kezdődő kolozsi ünnepi műsorban, és hát elsősorban zenei támogatással hozzájárulni a szép műsorhoz. 7:30-8 között leszokott járni a kolozsi ünnepi esti műsor, de nagyon sokszor megtörténik, hogy a szomszéd templomba, a katolikus templomba várnak, hogy egy kicsit ott is lépjünk fel valamivel abból, amit itt előadtunk. Nagyon jó az együttműködés, a közösség ápolása.
A magyar felekezetek között nagyon szép az együttműködés.
És akkor, amikor ott is lejár a műsor, akkor utána eldöntjük, hogy na, hová fogunk menni? Tovább kantálni a fiatalokkal, és akkor amíg bírjuk szusszal. Volt olyan év, hogy úgy döntöttük, hogy azokhoz megyünk, akik részt vesznek a csapatban. Volt olyan év, hogy azt mondtuk, hogy nem oda megyünk, hanem felkeressük az időseket, özvegyeket, azokat, akikhez kevés a valószínűség, hogy valaki karácsony este ennyit, és akkor nekik viszünk örömhírt. Általában olyan éjfél után érkeztünk haza a karácsony esti programból, és akkor még egy pár órát készülni a másnap délelőtti Isten tisztelet úrvacsora vételre. Délután pedig beteg úrvacsorát vinni, tehát a feleségem nagyon sokszor karácsony első napján reggel elköszönünk, és valamikor este fele találkozunk, tehát akkor a legkevesebb a valószínűség annak, hogy együtt tudunk ebédelni, vagy hogyha ne talán mégis sikerül csak az ebédet összehozni, úgyhogy én is legyek, ő is legyen, akkor utána rebbenünk szét is megyünk tovább a betegekhez. És a beteg úrvacsorából másodnapjára is jött, esetleg még harmadnapjára is.
Az idei karácsonyban gondolkodtam, készülgettem arra, hogy úgy élni meg az ünnepet, hogy eljutni és elsegíteni, vagy támogatni egymást abban, hogy minél többen újra elérkezzünk a befogadásig. Tehát, hogy az ünnepnek a lényegét, azt, amit tényleg Isten tett, amit ünneplünk karácsonykor, addig érkezzünk meg, és legyen egy ilyen belső nyitás, hogy ott, ahol vagyunk, abban az életszakaszban, azon a fejlődési szinten újra tudjunk nyitni, és újra tudjunk rácsodálkozni arra, amit ünneplünk, tudjuk befogadni. Ezt nagyon fontosnak tartom, és úgy e köré szeretném építeni. Amit én megélek, amit én teszek, amit mondok, amit próbálunk közvetíteni, hogy ebben segítsen, hogy ebben támogasson, hogy a befogadásig jussunk el, és ha kívánhatnék valamit a rádióhallgatóknak, akkor mindenképpen ez lenne, hogy ezt megélni, az örömhírnek ezt a befogadását. Enélkül külsőséges marad az ünnep, tehát kívül ünneplünk, viszont ha eljutunk oda, hogy megérkezünk az ünnep lényegéig, és ott lesz egy találkozás, de én inkább ilyen nyitásnak mondanám, hogy újra arról a szakaszról, ahol éppen vagyok, rátekintek, és meg tudok érkezni az ünnep lényegéhez, akkor tényleg egy maradandó ajándék az ünnep, és maradandó tartalma van.
Felerősödött bennem ez az ének, amit idéztem, hogy jöjjetek Krisztus dicsérni. Úgy érzem, hogy karácsonykor egy meghívást kapunk, azt a Krisztust dicsérni, aki értünk mindent ott hagyott. Nem azért, mert hiányzott neki az emberek dicsérete, az angyalok sokkal szebben tudják dicsérni őt. És őszintébben is. De annyira drágák vagyunk neki, annyira fontosak vagyunk neki, hogy nem akar nélkülünk boldog lenni a mennyben. Ezt a szeretetet úgy érzem, hogy méltó dicsérni. Ezt a Krisztust megtalálni a helyem az ő jászlánál, az ő dicsérők csapatában. A többi ebből fakadjon. Ha nem ebből fakad, akkor lesz jótékonykodás, mindenféle karitatív, jól hangzó vagy jól kozmetizált cselekedet, de valahogy számomra úgy néz neki, mint egy virág, amelyiknek hiányzik a közepe. Vagy az illata igazából azt tudja jó illatúvá tenni a szeretetemet mások fele, vagy bármilyen jó cselekedetemet, amit befogadok a mennyeiből. És itt akkor csatlakoztam is a feleségem szavaihoz, hogy befogadni azt, ami mindenek előtt készítetett és küldetik nekünk, és azzal szentelődik meg, és válik nagyon értékessé az ünnep. Szeretettel bátorítok mindenkit, jöjjetek Krisztus dicsérni. Ide érkezzünk meg karácsonykor, hogy aztán innen indulhassunk továbbadni azt a szeretetet, amire ő is hív minket.